megújuló értékeink Kárpát-medencei emlékek nyomában.
A villamosok már elindultak, és napról napra kevesebb port kavarnak a pályán haladva. Kitisztulnak az építési területek, megszűnnek a lezárások. A vezetők megismerkednek az új viszonylatokkal, kialakulnak a járatlisták és a menetrendek, a vonalak megint egymásba fonódnak. Buda villamos hálózata megújul. Közlekedés és várostörténeti fejezeteket idézünk fel mai műsorunkban, és megnézzük, mit vesz át a múltból a végéhez közeledő beruházás. Köszöntöm Önöket, Pusztai Balázs vagyok. Lehet, hogy inkább a pesti oldalon kellene próbálkozni. Még ez is felmerül az emberben, amikor a reggeli vagy délutáni csúcsban kell közlekednie a főváros budai oldalán északról délre, vagy éppen onnan vissza. A villamosos megoldás ez eddig nem igen jöhetett számításba, a budai vonalak ugyanis nem voltak megfelelően összekötve. Ez indokolta a fonódó budai villamos hálózat megépítését. Eleveníti fel a beruházás kezdeti időszakát Nyúl Zoltán, a Budapesti Közlekedési Központ stratégia és innováció igazgatója.
Mit tapasztaltunk előtte Budán? Volt egy olyan 17-es villamos vonal, amelyik egyrészt szigetüzem volt, másrészt semmilyen minőségi utazási igényt nem tudott kielégíteni. Voltak délebbi villamos hálózati elemek, volt egy centralizált Széll-Kálmán teret érintő hálózati blokk, tehát gyakorlatilag ezeket a szigeteket érdemes volt összehangolni, és egy nagyon fontos elem a budai sajátosságokat figyelve, hogy itt észak-déli közlekedés alapvetően nem túl könnyen biztosítható. Tehát közúti kapacitásban is nincsen mondjuk a pesti oldalhoz mérhető észak-déli eljutás biztosító hálózat, tehát nincs egy budai Hungária körút például, amelyik ezt a funkciót be tudná tölteni, tehát nagyon szűkös az a kapacitás, amit igénybe tudnak venni az utazók északról délre vagy fordítva.
Tisztázzuk akkor, hogy mit kellett tulajdonképpen megépíteni ahhoz, hogy ezeket az ágakat így egybe lehessen szervezni, össze lehessen kötni, ezt a szigetszerű működést tovább lehessen fejleszteni.
Hiányzott a vonal a Széll-Kálmán tér irányába a korábbi 17-es villamos környékéről, illetve hiányzott a vonal a Margit híd környékén a Batthyány téri végállomástól északra. Tehát ez volt a két fő elem. Ehhez kellett ugye egyrészt új szakaszt építeni a Frankelleó Török utca térségében, a másik oldalon pedig a Margit híd alatt, mint egy kritikus ponton áthozni a villamos vonalat és a Batthyány térig biztosítani ennek a kiszolgálását.
Ami régebben működött, abból akartak-e valamit visszahozni, vagy valamilyen mintát adott-e az?
A régi budai villamos hálózat nagyon sok vonalat, nagyon sok szakaszt tartalmazott, és megoldott volt az észak-déli haladás iránya, korábbi villamos vonalak, ahol lehetett egymásba értek, és ahol közvetlen eljutási lehetőséget kellett biztosítani, vagy lehetett biztosítani, ott ezt megtették. A rakparti villamos vonal visszaépítése az egy olyan örökség volt, amit valóban megvalósítottunk ezzel a beruházással.
Nem egészen ezen a vonalon ment.
Nem pont ezen a vonalon ment. Ezért hangsúlyozom azt, hogy a mai közlekedési igények kielégítése az elsődleges. Ugye itt a merre menjen a Bemrakpart környékén a villamos típusú kérdésre gyakorlatilag 1999-ben született meg az első válasz. Tehát onnantól kezdve volt napirenden az a kérdés, hogy milyen módon biztosítsa ezt az észak-déli összeköttetést a kötött pálya. És abba több verzió volt. Volt olyan is, amikor két ellentétes irányú észak-déli egymástól elkülönülő villamos vonal lett volna, tehát mondjuk a Frankelleó út az egyik irány, a Bemrakpart a másik. Volt olyan, hogy akkor a dupla vágány megvalósítható-e a híd alatt, és ezekből jött ki az a kompromisszumos megoldás, hogy a valós közlekedési igényekhez az illeszkedik a legjobban, hogyha új vágány épül a Széll-Kálmán tér irányába, illetve az illeszkedik legjobban, hogy a Margit híd alatti szűk keresztmetszetet kezelni tudjuk.
Budapest az 1970-es évekig rendelkezett összefüggő, fonódó, elágazó villamos hálózattal. A nagyobb forgalmú útvonalakat több járat szolgálta ki, így egy pontból több felé lehetett átszállás nélkül utazni. Az elavult járművek és a korszerűtlen forgalomirányítás miatt azonban ezt a rendszert felszámolták. Így a Bemrakparti vonalat is. 1970-ben a Hév föld alatti szakaszának építése miatt megszűnt a forgalom a Batthyány tér és a Margit híd között. Az óbudai térség 1981-ben újabb kötött pályás kapcsolattal lett szegényebb, a Flórián téri csomópont kiépítése miatt megszűnt a villamos közlekedés a Pacsirta mező utcában. Nézzük most, hogy jutottunk el egyáltalán idáig. A fővárosi közösségi közlekedés fejlődés története, benne a villamos közlekedés fejlődése érdekes fejezeteket tartogat. A legeslegelső megemlítendő momentum a Lánchíd 1849-es átadása. A budai oldal ugyanis ekkor önmagában még kicsi volt a közösségi közlekedéshez. Ám Pesttel összekötve már az 1850-es évek elején Budán is megjelentek az első omnibuszok. Ez a szekér utódjaként és a busz őseként emlegetett ló által vontatott fakerekeken guruló kocsi szabad pályán járhatott, nem pedig síneken. Az első Budára is átjáró omnibusz nagyjából a mai 105-ös busz vonalán haladt. A folytatást a Magyar Villamos Vasút Történeti Egyesület három tagja, Gréci Bálint, Móricz Kristóf és Túri Dániel az egyesület elnöke segít fellapozni. Elsőként Móricz Kristófot halljuk.
A fejlődésnek a következő nagy állomása az 1860-as évek végén következett be. Az első két lóvasúti vonal, tehát ez itt már kötött pálya, sínek, a mai villamos elődje megjelent Budán. 1868-tól indultak az első lóvasúti kocsik a Lánchídtól, ugye pont ettől a forgalmas csomóponttól Zugliget, aztán majd Óbuda felé.
Az első lóvasúti vonal Óbudára az 1868 májusában indult meg.
Gréci Bálint.
A vonatok azok eredetileg 4 óránként indultak, először csak az Újlakig adták át a vonalat, ez a mai Kolosi tér környéke, és csak rá fél évre novemberben adták át az Óbuda főtérig. Innentől már 7 percenként indultak a vonatok.
Hogy képzeljük ezeket a járműveket? Hogy néztek ezek ki?
A lóvasúti kocsikat azokat eredetileg Bécsből szerezte a BKVT-be, az még a Budai Közúti Vaspálya Társaságot jelentette. Ezek a kocsik voltak egyszintesek és kétemeletesek is. Ez emelet az a másodosztálynak számított, vagy harmadosztálynak. A századforduló környékén tűntek el ezek az osztálybesorolások. Tehát a lovat a kocsi elé kötötték, egy egyvonalas jegy az 10 krajcárba került, az első osztályon, másodosztályon 7 krajcárba.
De ez akkor mekkora összeget jelentett? Drága volt utazni a közösségi közlekedéssel, vagy olcsó?
Inkább csak a tehetősebbek használták a villamosokat. Arra következtettünk, hogy ez nem volt egy, tehát amit így minden ember megtehetett, nem mindenki a villamost, meg a lóvasutat használta.
Az akkori városméret az jóval kisebb volt a mainál, és nyilván a szegényebb rétegek gyalog tették meg ezt az utat, illetve voltak olyanok is, akik megpróbáltak ugye lógni a villamoson, többek között felugrottak a villamos ütközőjére, és ebből jön ugye a tujázás kifejezés, és ugye a villamos hátulján utazni.
Volt jegyellenőr a járatokon?
Gyakorlatilag, ezt lehet, hogy ma már kevesen tudják, de 1960-as évek végéig a villamosokon ugyanolyan kalauzok voltak, mint amilyen a vonatokon vannak napjainkig.
A részleges kalauz nélküli utazást a 68-tól vezették be. A jegyek azok a magyar trikolor színeinek voltak megfelelőek, az első osztályon piros jegyek voltak, a másodikon zöld, a harmadikon fehér színűek. A kocsiknak a festése akkoriban még zöld színű volt, amelyen fehér színmel szerepeltek a pályaszámok, az üzemeltető vasúti társaságnak pedig aranyszínnel volt felfestve a neve és Buda címere.
Ezek a számok ezek nem léteztek az elején.
Túri Dániel.
Különféle színű zászlókkal jelölték meg a vonalakat, és az embernek tudnia kellett, hogyha mondjuk egy fehér körben valamilyen színű ábrát lát, akkor az a járat, az hova közlekedik, honnét. Aztán 1910-ben lett végül is az a megoldás, hogy már követhetetlenné vált ez a rendszer, és beszámozták a vonalakat.
Azért vezették be ezt, először zászlók voltak, aztán tárcsák a villamosok elején, mert hogy akkor még nagy volt az analfabetizmusnak az aránya. Tehát azért, hogy raknak neki egy számot, az ember nem ismerte volna fel a színeket, azért meg tudták különböztetni ma akkor is az emberek.
Ezek nyitott kocsik voltak?
Nyitott peronosak voltak, akkoriban még a hátsó ajtó lehetett felszállni, és az első le. Az üzem folyamán voltak halálos kimenetű balesetek is, ezért a rendőrkapitányság megkérte a társaságot, hogy az addig csak lánccal lezárt ajtókkal zárják le a balesetek miatt.
Megálltak ezek a járművek? Tehát megállók voltak, vagy föl lehetett rájuk kapaszkodni?
Eleinte leintették ezeket a kocsikat, tehát nem voltak fix megállói, ezek a későbbiekben alakultak ki. Az ilyen nagyobb csomópontoknál egyébként úgy volt, hogy a kereszteződést megelőzően volt a megálló mindig, hogy ne tartsák föl a forgalmat a keresztirányú utakon.
budai közösségi közlekedés fejlődésében a másodikként átadott Margit híd is új fejezetet nyitott. Buda, Pest és Óbuda 1873-as egyesítése után nagyjából 2,5 évvel avatták fel az új hidat. Az Ernest Gua francia mérnök tervei alapján épült átkelő azért törik meg a Margit szigetnél, hogy pillérei a sziget mellett haladó mindkét Dunaág sodorvonalával párhuzamosak legyenek. Eredetileg nem épült szárnyhíd a Margit szigetre, ezt csak 1900-ban építették hozzá. A híd eredeti változatában még csak 11 méter széles útpályával rendelkezett, és a szélén vezették a lóvas útpályát. Folytatja Móricz Kristóf, a Magyar Villamos Vasút Történeti Egyesület tagja.
1873-ban még ugye külön lóvas útja volt Budának és Óbudának, ugye ezt a kettőt kötötte össze, és külön lóvas út közlekedett Pesten. És az első híd, amely már lehetőséget adott arra, hogy a lóvas út összekösse ténylegesen az új városnak a két felét, az a Margit híd volt. Viszont két különböző társaság kezelte a két város lóvas útját, és ezeknek meg kellett volna egyezni, hogy mégis akkor kimehessen át a hídon. Na most természetesen ez viták tárgyává lett, míg végül a Pesti Társaság fölvásárolta a Budait, és így lehetőség nyílt arra, hogy 1879-ben, tehát 3 évvel a Margit híd megépítése után megnyíljon a városrészeket összekötő lóvasút. Ez még egy érdekesség, hogy általában Budapesten szinte hagyomány, hogyha megépül egy híd, akkor csak sokkal később nyílik meg rajta a villamos, ugye az Erzsébet híd esetében 11 évet vitatkoztak, de beszélhetünk mondjuk a Lágymányosi hídról is, ahol 20 évet vártunk idén a villamos megnyitására.
Mikor jelent meg a villamosítás a pályákon?
1887. november 28-án jelent meg Tudi Dániel. A nagykörút akkor még nem teljes kiépítettségében volt meg, de a nyugati pályaudvar és a Király utca között néhány megálló távolságra kiépült egy úgynevezett próbavasút, aminek az az érdekessége, hogy eleinte arra is gőzvontatásra kértek engedélyt, de mivel a Siemens és Halske cég beszállt ebbe a buliba, így aztán gyorsan átváltottak elektromosságra, és kiépült egy 1000 milliméter, tehát egy keskenyebb, mint a mai nyomtávú próbapálya, amin meg is indult a forgalom ezen a jeles napon.
Ez ugye a pesti oldalon, és aztán utána Budán.
A budai törzshálózat 1895-96-ban, tehát éppen most a budai fonódó által érintett vonalak is 1896-ban lettek villamos üzeműek, és végül az utolsó lovasúti kocsi a századforduló után nem sokkal tűnt el Budáról. Vannak is régi képek, hogy felállították az új villamost és a régi lóvasutat, és hogy elbúcsúztatták maga rendje és módja szerint. Ezután a dátum után már csak Budapest külvárosába, illetve utoljára Margit szigeten volt lóvasút a 20-as évek végéig.
Azért azt tudni kell, hogy amikor elindult a villamos, akkor azért ebben nem bíztak annyira olyan sokan, és előírták a BVV-nek, a Budapesti Városi Villamosvasútnak, hogy ha esetleg nem válna be a villamos vontatás, akkor azért legyenek gőzmozdonyok tartalékban, és ezért kénytelenek voltak 4 darab ilyen gőzmozdonyt is vásárolni, ami tekintve, hogy a villamos megépítése sikeres volt, a következő projektüknél, a 37-es villamosnál 1891-ben ezzel a 4 gőzmozdonnyal indították ezt a vonalat, de nagyon gyorsan villamosították is 2 év múlva, és utána eladták vidékre meg külföldre ezeket a gőzmozdonyokat.
Rengeteg vonal van ugye a budai oldalon, és nagyon szerteágazó az a villamos pálya, amit most látunk. Mikor volt a robbanás, mikor kezdtek ezek ilyen mennyiségben, ilyen hozban kiépülni? Volt-e olyan időszak, amikor virágkora köszöntött be a beruházásoknak?
Ezt igazából egész Budapestre lehet mondani. Villamos hálózatnak a fénykora az egybeesett a magyarországi dualizmus fénykorával, amikor ugye az ipar is elkezdett szárnyalni, tehát az 1890-es évek, 1900-as évek voltak azok, amikor nagyon erősen kiépült a budai villamos hálózat.
Tulajdonképpen a lehetséges vonalaknak a villamosítása az rohamos volt.
Igen. Az elején a lóvasútnál olyan sok pénzt kerestek vele, hogy nem hittek a villamosnak a sikerében. De a sikert az mutatja, hogy 1892-re már megfordult a dolog, és már el akarták adni a villamosvasút társaságnak a lóvasút társaságot, mert annyira nem ment.
Ez ugye érdekes, mert a 19. század második fele ugye a nagy ipari kísérletezésekről szólt, és a lóvasút már megvolt, és az volt a kérdés, hogy ezt hogyan lehetne valahogy gépesíteni. És akkor ugye jött az első ötlet, az volt, hogy hát a nagyvasúton is megy a gőzmozdony, lehet gőzmozdonnyal. Aztán angol száz világba kitalálták a kábelvasútat, ugye San Franciscóban máig közlekedik nosztalgia célból, amikor egy kábel húzta a kocsikat. Aztán Franciaországban sűrített levegővel közlekedő villamossal kísérleteztek. Úgyhogy nagyon sokféle megoldás volt, és végül is a villamos volt az, ami győzött. Budapesten is így történt.
Volt valamilyen szabvány, amit követni kellett, amit meg kellett valósítani a villamosítás során?
Alapvetően van egy szabvány nyomtávunk, ami 1435 mm, ez a normál vasúti nyomtáv is, tehát egyébként vonatok ugyanilyen széles tengellyel közlekednek. A kiépítésben egyébként pont két szabvány, ha már itt szabványokról beszélünk, keveredett az elején, mert a legelső villamosok azok nem felső vezetékkel épültek meg, hanem alsó vezetékes rendszerük volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik sínszál alatt volt egy nagyobb rés, ahol be volt vezetve az áramvezető sín, és abba a járműről lógott be egy áramszedő, és onnét szedte fel az áramot a szükséges üzemhez. A másik rendszer, amit ma is látunk, az úgynevezett felső vezetékes rendszer, és mivel rengeteg probléma volt abból, hogy az alsó vezeték ez a vájat eltömődött, a hólébe ment zárlatot okozott, ezért áttértek a felső vezetékes rendszerre. Gyakorlatilag a 20-as évek elejére eltűnt ez a alsó vezetékes hálózati rész.
Meg kell jegyezni, hogy egyébként ezt az alsó vezetékes rendszert, ezt Budapest rendszernek nevezték el.
Gréci Bálint.
Külföldön is így használták ezt az alsó vezetékes rendszer elnevezést, hogy Budapest rendszer.
Megújuló értékeink. Kárpát-medencei emlékek nyomában.
A jármű fejlődés hogyan folytatódott? A villamosítással gondolom ez is fejlődésnek indult.
Alapvetően a villamosok először a lóvasúti kocsikat mintázták meg, ugyanolyan kéttengelyes járművek voltak, mint mondjuk egy szekér, csak most már vaskerekeken. Túri Dániel. És ha leszámítjuk ezt az alsó vezetékes időszakot, akkor gyakorlatilag nem sokára beköszöntött az áramszedős korszak, amikor egy nagy sörnyitóra hasonlító lantáramszedő foglalt helyet a tetőn a kocsiknak. Aztán ugye, ahogy fejlődött a hálózat, ahogy egyre több utas lett, ahogy egyre megfizethetőbbé vált a közlekedés, úgy kellett egyre több és több kocsit üzembe állítani, amit egy idő után csak azzal tudtak megoldani, hogy pótkocsikat tettek a szerelvénybe, tehát már motor nélküli, csak vontatmány kocsikat, először egyet, aztán kettőt, aminek az teremtette meg a technikai lehetőségét, hogy gyakorlatilag ezek a kocsik légfékkel üzemeltek, és így a levegős rendszerrel, ugye a másik kocsin is volt légtartály, át tudtak táplálni a másik kocsinak a fékezéséhez is, és így biztonságosan meg lehetett állítani ezeket a járműveket. Azért ne képzeljünk óriási sebességeket, tehát amikor elindult a Siemens rendszerű próba villamos, az nagyjából egy 10 km/órás sebességet jelentett, a korai kocsik pedig egy olyan 35-40 km-es sebességre tudtak felgyorsulni. Szemben a mai 50, hát ugye amíg a kereszt meg nem változott, addig 60 km/órás sebességgel is jártak a járművek.
A forgalom szervezés története is felrajzolható. Az 1910-es években az volt a cél, hogy a város egyik feléből a másikba el lehessen jutni átszállás nélkül villamossal. Pálya és jármű volt hozzá, a villamosok pontos irányításának technikája azonban még hiányzott. A rendszertelen közlekedést aztán rendbe kellett szedni, a körjáratokat leegyszerűsítették, rövidebb vonalakat alakítottak ki. A II. Világháború után a metróépítéssel aztán új szempont jelentkezett. A villamosoknak a föld alatti gyorsvasúti szakaszokra kellett ráhordaniuk az utasokat. Mára pedig ismét a hosszú járatoknak áll a zászló, és mostanra a modern forgalomirányítással elérhető, hogy pontosak legyenek a villamosok, akármilyen messziről is indulnak, mutatja Nyúl Zoltán, a Budapesti Közlekedési Központ stratégia és innováció igazgatója.
Közelebb jöttünk a Margit hídhoz. A legfontosabb kérdés az, hogy itt a közúti közlekedés és a villamos közlekedés mennyire kibékíthető egymással, hogyan fog ez vizsgázni ön szerint?
Remélhetőleg tökéletesen. Ugye az alaphelyzet a fontos, hogy megértsük, hogy miért kellett ezt így csinálni. Ugye a közúti kapacitás észak-déli korlátai miatt ebben a helyzetben nem tehettük meg azt, hogy újabb sávokat vegyünk el a közúti forgalomtól. Ugye hogyan viselkednek ezek? Van egy nagyon fontos vasútbiztonsági oldala a dolognak, tehát a vasúti biztosító berendezés feladata az az, hogy kontroll alatt tartsa az érkező villamosokat, tehát pontosan lássuk, hogy északról, illetve délről mikor melyik jármű hogyan érkezik. A másik része pedig a lámpaszabályozás. Ez most egy normál, átlagos budapesti 90 másodperces ciklus. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a menetrend optimalizálással el tudjuk azt érni, hogy egyszerre ne érjenek ide villamosok, már pedig ez egy reális cél tud lenni a nap döntő részében mindig, akkor nincsen várakozás a villamosok között a 90 perces várakozási időn túl. Ha ez nem sikerülne és találkozna két villamos, akkor az egyiknek kellene legalább másfél percet várnia, mielőtt át tudna haladni a híd alatt, de mondom, ezt a menetrendi szabályozással kordában tudjuk tartani, és ez nem fog napi problémákat jelezni. A járművek egyébként simán normális villamosvonali kereszteződés szintjén tudják ezt használni, csak csúcsidőszakban ugye így gyakrabban fognak villamosok is átmenni egyik, illetve másik irányba az emlegetett ciklusidőn belül.
Igen, ez a másik kérdés, hogy milyen gyakran járnak majd itt a csúcsidőben a villamosok, és az mennyiben akadályozhatja esetleg az autók közlekedését?
Szerencsére a fonódáson belül ez már az a térség, ahol ketté válik a villamosvonal, tehát ugye ide már csak az egyik ágnak a járművei fognak kerülni. Ezáltal olyan sűrűséget nem kell kialakítani, ami ellehetetleníteni a keresztező közlekedést. Tehát nagyobb dugókra, illetve nagyobb torlódásokra egy jó szabályozott közlekedési mód mellett nem számítunk. Egyébként, hogy milyen járművek, milyen vonalakon, milyen gyakorisággal járnak, ez a társadalmi egyeztetés folyamatában tart, de ennek a végső stádiumában, tehát akár napokon belül közé tudjuk tenni azt, hogy ténylegesen milyen számozású vonalak, milyen gyakorisággal, milyen menetrend szerint közlekednek majd.
Ahol még tart az építkezés, az a Clark Ádám tér. A körforgalom alatti villamos átjáró bővítése tart. Tudták-e előre, hogy azt majd ki kell bővíteni, amikor az egész fonódó beruházás elindult, vagy ezzel már csak akkor szembesültek, amikor kiderült, hogy a villamosok nem fognak ott elférni, az a flotta, amire átáll a fővárosi közlekedés?
Ugye a járműbeszerzés végeredményeként olyan járművek kerültek Budapestre, amik szélesebbek, mint a mondjuk a korábban itt közlekedő GANC ipari csuklósok, illetve az UV villamosok. Ezért ebben a pillanatban világossá vált, hogy az az alagúti kapacitás, ami a Clark Ádám téren van, az nem lesz elegendő a szélesebb járművek áteresztésére. Úgyhogy innentől kezdve beindult egy párhuzamos projektelem, amit fontos hangsúlyozni egyébként, hogy nem része a budai fonódó projektnek. Kellett megoldást találni arra, hogy ténylegesen ezek a villamosok elférjenek. A megoldás az pedig a szélesítés. Most már kellően előre haladott állapotban van egyébként ez a beruházás is, de fontos tudni, hogy ez ugye most a fonódó villamos indításakor még nem lesz kész, tehát várható a január közepén elindul a fonódó villamos menetrend szerint is, de ez az alagút csak március 16-ától lesz használható. Tehát amikor ténylegesen az észak-déli összeköttetés zavartalanul megvalósul, az március közepe. Addig is a Lánchídhoz északról és délről ugye nagyon közel fogunk menni, tehát ilyen csúszó váltó kialakításával gyakorlatilag egy rövid gyaloglással biztosítható lesz az átszállás a Lánchíd környékén.
Milyen járművek közlekednek majd? Milyen villamosok lesznek ezeken a vonalakon?
Az új villamosok közül a rövidebb 34 méteres kafok fognak itt közlekedni. Ezeket ma már az utazóközönség használhatja a 3-as villamos vonalán, tehát ugyanazok a járművek, ugyanolyan járművek fognak majd itt is közlekedni, illetve ezt fogják kiegészíteni elsődlegesen Tátra villamosok, amik szintén szélesebbek ugye a korábbi GANC villamosoknál, tehát azoknak is ugye el kell férni a Clark Ádám téri aluljáróban. Tehát nagyjából ezzel a jármű flottával tudjuk kielégíteni az utazási igényeket. Tehát alacsony padlós hányad lesz, alacsony padlós célként egyelőre Budafokkal nem lehet számolni, ott a jelenlegi vasúti infrastruktúra nem teszi lehetővé, hogy arra elmenjenek, de Kelenföld irányába, Hűvösföld irányába ezek a járművek közlekedni tudnak, illetve ennek egy markáns része lesz az Óbuda irány.
Nosztalgiai járatok is megfordulnak majd ezeken a vonalakon?
Lehetséges, hogy erre sor kerül, ugye nagyon értékes turisztikailag is frekventált területről beszélünk, városképileg olyan látvány biztosítva, ahol az ez irányú gondolkodásnak tere van és értelme van. Ennek a konkrét elképzelései majd a jövőben fognak tisztázódni.
Megújuló értékeink. Kárpát-medencei emlékek nyomában.
A budai fonódó villamos hálózata múlt jó megoldásaiból építkezik, és a jövőt is előrevetíti. A vonal Aranyvölgyig tartó északi meghosszabbításának tervei 2016-ban elkészülnek. délfelé is haladna egy új ág, az infópark és a Lágymányosi öböl térségét feltárva, de vizsgálják azt is, hogy lenne értelme a Pacsirtamező utcai vonal újbóli megnyitásának. Villamosos időutazásunk ezzel véget ért. A műsor elkészítésében Rubin Gabriella gyártásvezető segített. Nevében és a felelős szerkesztő Kis Péter Ernő nevében is köszönöm figyelmüket, Pusztai Balást hallották.
Megújuló értékeink címmel hallottak összeállítást,